Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, én Kell Bogdán vagyok, ez pedig itt a Szenzor, telekommunikációs és informatikai magazin műsor. A műsor első felében a technológiai világ híreivel és újdonságaival fogunk foglalkozni, a műsor második felében pedig egy, hát mostanában egyre népszerűbb termékkategóriát fogunk kicsit elemezgetni, ez pedig nem más, mint a hordozható külső akkumulátoroknak egy nagyobb méretosztálya, ami hát alapvetően arra alkalmas, hogy az ember magával tudja vinni, és egész nap szolgáltat áramot egy ilyen berendezés. Különböző kiegészítőkkel lehet ezeket felturbózni, akár hordozható napelemmel, akár további külső akkumulátorokkal kapacitás növelés érdekében. Szóval, hogy mik ezek, nagyjából mire jók, és hogyan működnek, arról beszélünk a műsor második felében, elsősorban a Bluetti és a Jackery termékeit érintve. Most azonban jöjjenek a technológiai hírek.
Hírbox. Szemezgetés a technológiai hírekből.
Nagyszabású bemutatót tartott Kínában a Xiaomi. Ez ugye számunkra azért lényeges, mert amiket ott bemutatnak, azok néhány hónap késéssel megérkeznek általában Európába is. És három termékcsaládot is frissítettek. Egyrészt megjelent a legcsúcsabb Xiaomi 13 telefon, aminek az a neve, hogy Xiaomi 13 Ultra. Ez a készülék, ez hát elsősorban a kameráját tekintve kiemelkedő, mert hát van rajta hát összesen 5 kamera hátul, de alapvetően ebben az 5 kamerából a legfontosabb ugye a főkamera, egy egyhüvelykes Sony IMX989-es szenzor dolgozik itt, ami egy nagyon nagy méretű lapka, és nyilván a Xiaomi miután egy ideje most már együtt dolgozik a Leica-val, ezért Leica lencséket és Leica szoftveres megoldásokat is fel tud vonultatni, de hát ugye nyilván ez a felhasználók számára olyan szabadon mindegy, hogy bármi is legyen ráírva, ők azt várják el, hogy szuper képeket tudjon csinálni. A legnagyobb kamera, ugye ez az egyhüvelykes szenzor, ez egy 50 megapixeles kamera, és hát alapvetően azt tudja csinálni, hogy 4:1-es képösszefonással készít képeket, rengeteg különböző szoftveres trükköt vett be, annak érdekében, hogy minden jobb fotókat tudjon készíteni. És van mellette még 3 darab 50 megapixeles Sony IMX858-as szenzor. Ebből az egyik az egy 122 fokos ultraszéles látóteret zár be, ami azt jelenti, hogy ugye itt ultraszéles felvételeket tudunk csinálni, de van benne autofókusz is, vagyis hát ez azt jelenti, hogy szuper makró képességekkel is bír ez a kamera, és van 2 zoom kameránk is, mind a kettő ugye 50 megapixellel, az egyik 3,2-szeres nagyítást, a másik pedig 5-szörös nagyítást kínál, ami ugye azt jelenti, hogy amikor az ember közelít bizonyos témákra, akkor nem egy ilyen digitális zoomot kap, hanem 3,2-szeres értéknél és 5-szörös értéknél natív felbontásban és natív látószöggel tudja lefotózni a távolban levő tárgyakat is, tehát ezt elég komolyan csinálta meg a Xiaomi ebbe az esetbe, vagyis egy nagyon komoly kamerás telefonról van szó. Ugyanakkor viszont hát ugye a kialakítás tekintetében azt lehet mondani, hogy ez egy relatív egyszerű téglalap, ez a telefon, és a hátulján ez a kamerás kitüremkedés, ez egy óriási tárcsában kap helyet, amit egyébként középre tájolnak, tehát hogyha leteszük a telefont az asztalra, akkor nem fog jobbra-balra billegni, mert ugye ez a kamera púp, amin ez a 4 szenzor, vagy 4 szenzor plusz a vaku is van, ez alapvetően egy középre tájolt dolog, tehát szimmetrikus a történet, és egy ilyen bőrszerű hátlapot kapott a telefon, egy IP68-as védelemmel van ellátva az egész, szóval csepp és porálló, illetve hát ami egy extra, hogy lehet hozzávenni külön markolatot, amit rá lehet pöttyenteni a telefon hátlapjára, és ugye az oldalába kapaszkodik ez a markolat, és azon a markolaton azon van egy exponáló gomb, azért, hogy ugye könnyen el tudjuk sütni a fotókat, illetve van egy zoom tárcsa is rajta, amivel ugye a nagyítást tudjuk állítani magán a markolaton, és nem ugye az érintőkijelzőnkkel babrálni. Alapvetően egyébként mindenképpen azt kell látni, hogy pár ilyen szoftveres trükkel is próbálnak segíteni, például van egy úgynevezett utcai mód a fotózásnál, ami gyakorlatilag azt teszi lehetővé, hogy hát teljesen kikapcsolt kijelzőről a konkrét kép elkészítéséig a gomb megnyomásával 0,9 másodperc telik el, és ebben benne van a fókuszálás meg a kép mentése is, tehát alapvetően az a cél, hogy bármikor az ember előkapja a telefont és megnyom egy gombot, akkor egy másodpercen belül elkészüljön a fotó, és ezt csak a Xiaomi 13 Ultra képes produkálni a Xiaomi kínálatában. Nyilván fontos az is, hogy milyen az egyéb hardveres összetétele a telefonnak, Snapdragon 8 Gen 2, tehát a legfrissebb Qualcomm chipset van benne. A Xiaomi azt mondja, hogy nagyon komolyan ráfeküdtek a hűtésre, és egy új gőzkamrás rendszert fejlesztettek, ami sokkal hatékonyabban veszíti el a hőt, mint a bármelyik eddigi korábbi modelljük. És van egy 6,73 incses, 1440x3200 pixeles AMOLED kijelző is, ami 120 Hz-es adaptív frissítéssel rendelkezik, és a gyártó szerint 2600 nites a maximális fénysűrűsége HDR módban. Ez ugye a pontszerű fénysűrűséget jelenti, tehát hogyha a kép nagy része sötét, és van rajta néhány fehér rész, akkor azoknak a fehér részeknek a fénysűrűsége lehet ennyire magas. Ez nagyon-nagyon magas szám, tehát egy Samsung csúcsmodell szokott ilyen 1200-1500 nitet hozni, és már azt is nagyon fényesnek tekintjük. Ahhoz képest a 2600 nites érték az egy egészen kiemelkedő szám, és egy egészen kiemelkedő technológiai újításnak számít. Szóval elvileg direkt napfény alatt is tökéletesen fogjuk látni azt, amit éppen komponálunk a fényképezőgéppel. Stereo hangszórók, Dolby Vision hangrendszerrel, HDR10 és HDR10 Plus támogatás, és ami még esetleg fontos néhány embernek, hogy támogatja a panel a DC elsötétítést is, vagyis hát alapvetően arról van szó, hogy úgy csökkenti az AMOLED kijelző fénysűrűségét, hogy az nem jár vibrációval, és az emberiség 10%-át ez az egyébként sok telefonnal látható vibrációs megoldás fejfájásra hát predesztinálja, és a Xiaomi-nak ez a kijelzője ezt elkerüli ezzel a módszerrel. Van vezeték nélküli és vezetékes töltés is. Vezeték nélkül 90 watton lehet tölteni a telefont, ez egyébként elég gyors. Ráadásul 5000 mAh az akkumulátor, vagyis hát egy ilyen 4-20 perc alatt azért fel lehet tölteni. Vezeték nélkül pedig 50 wattos a töltési teljesítmény, de hát nyilván ehhez is egy olyan vezeték nélküli töltőpad beszerzésére van szükség, ami kompatibilis ezzel a technológiával. Minden esetre, amit érdemes tudni, hogy a Xiaomi-nak van két saját fejlesztésű chipje, a Surge P2 és a Surge G1, ezek pedig ugye folyamatosan figyelik ezeknek a töltéseknek a hő háztartását, vagyis hogyha esetleg túlmelegedne a telefon az akkumulátor környékén, akkor ezeknek a chipeknek a segítségével lehet úgy szabályozni a töltést, hogy még elég gyors maradjon, de ne legyen veszélyes, és ne forróshodjon túl az akkumulátor. Van egy extra energiatakarékos mód, amit most vezettek be ennél a modellnél, az a neve, hogy hibernáció, és azt tudja, hogy amikor 1%-os töltöttséget ér el a telefon, tehát már annyira leesik, hogy majdnem kikapcsolna, akkor üzembe lép ez a hibernáció mód, ami konkrétan mindent lekapcsol, kizárólag a telefonálási funkciókat hagyja meg, és a Xiaomi szerint még 60 percig ezzel az 1%-os töltöttséggel telefonálásra alkalmas a készülék, úgyhogy ebben a 60 percnyi üzemidőben, ebben 12 perc beszélgetés is benne foglaltatik, vagyis ez ilyen vészmegoldás akkor, hogyha nagyon fontos, hogy elérhetőek maradjunk, és nincs a közelben egyáltalán töltő, és már 1%-e alá esett az akkumulátor kapacitása. Egyelőre nyilvánvalóan a kínai piacra lövik a telefont, ami biztos, hogy az induló modellben is 12 GB RAM és 256 GB belső tároló van, ami UFS 4 szabványú, tehát a legfrissebb, leggyorsabb elérhető jelenleg. A csúcsmodell pedig hát 1 terabyte háttértárral rendelkezik, és 16 GB RAM-mal bír, hát ez nyilván valószínűleg nagyon-nagyon sok pénz lenne Magyarországon is. Az biztos, hogy ha eljut hazánkba a Xiaomi 13 Ultra, akkor bőven lesz abban az árszegmensben, amiben a Samsung Galaxy S23 Ultra is játszik. Nem csak telefon volt ezen a Xiaomi rendezvényen, hanem volt karperec is, mert megjött a Mi Band 8, aminek most igazából az a neve, hogy Smart Band 8. Majdnem, hogy mindegy, ez ugye az a karperec, ami a legnépszerűbb karperec gyakorlatilag az európai régióban és Kínában is. Ugye a Xiaomi ezt elkezdte jó régen, és folyamatosan generációra fejlődtek ezek a karperecek. Most már ugye rengeteg egyéb konkurens is van a piacon hasonló képességekkel, de a Xiaomi Bandnek van egy ilyen legendája már, vagy legalábbis egy hagyománya. Most azonban egy picit változtattak a koncepción, ami főleg külsőt érinti, ugyanis az eddigi kapszulás megjelenítés, ez most is ilyen kapszula kijelzőt kapott ugyanaz eszköz, de annyiban változott, hogy nincs vele egybeépítve a szíj, tehát nem arról van szó, mint korábban, hogy volt egy ilyen kapszula alakú kis központi modulunk, amin ugye a kijelző volt, ami most is 1,6 hüvelykes AMOLED kijelző, és utána ez bele volt pattintható egy szíjba, és magukat, ezeket a komplett szíjakat lehetett cserélni, hanem itt most úgy van kialakítva a dolog, hogy nem csak szíjakat, hanem egyéb dolgokat is rá lehet biggyeszteni a Xiaomi Smartband 8-asra, és az egyéb dolgok közé tartozik mondjuk a nyaklánc, hogyha valaki a nyakába akar hordani egy ilyet, akkor megteheti, de ami ennél inkább kézenfekvő, az ugye pont lábon fekvő, mert hogy cipőre is lehet tenni a Smartband 8-at, hogy jobban tudja mérni a lépésszámokat. Természetesen megvan a 150 féle sportkövetés, meg a púzusmérés, meg a véroxigén szintmérés, az alvási és a menstruációs ciklus figyelése is, stresszmérés és mindenféle lépésszám és egyéb dolog benne van. GPS továbbra sincsen ebben az eszközben. A kínai piacon lesz az eszközben NFC, de ez európai régióban nem sok mindenre jó, tehát valószínűleg abban a modellben, ami jön majd hazánkba is, nem lesz NFC chip, de hát nem is nagyon tudnánk kihasználni. A beépített akkumulátor pedig 190 mAh, ami nem tűnik soknak, de ugye ez egy nagyon pici eszköz. A Xiaomi azt mondja, hogy a Band 8 üzemideje, hogyha nem kapcsoljuk be a mindig éber kijelzőt, akkor 16 napos lehet két töltés között, és hát nyilván ez annak függvényében csökken, hogy mennyire nyüstöljük a terméket, milyen sokszor villan fel a kijelző, és milyen sok mérést végzünk rajta. Ugye nyilván ahogyan eddig is, most is be lehet állítani folyamatos púzusmérést, meg folyamatos véroxigén szint mérést is, és akkor az nyilván valamivel csökkent az üzemidőt, de mindenképpen azt lehet mondani, hogy ilyen pici kis kütyütől ez a 16 napos maximális üzemidő, ez kifejezetten jónak számít. Nagyon kedvező az ára Kínában ennek a terméknek, hát megszoktuk már, hogy ott kerül valamennyibe, de mire megérkezik Magyarországra, annál valamivel többe fog kerülni, de ha ezek az induló árak, amiket most közzétettek ezen a bemutatón, akkor valószínűleg a hazai forgalmazásban is megjelenő Mi Band 8-ak, illetve, hogy pontos legyek, Xiaomi Smart Band 8-ak, továbbra is a piac egyik legkelendőbb termékei lehetnek. És mindezeken felül tablet is érkezett a Xiaomi-tól, ennek hát egyértelműen csak az a neve, hogy Xiaomi Pad 6-os. Két verzióba lép piacra, lesz egy sima Pad 6, meg lesz egy Pad 6 Pro. Van köztük különbség, de nem a külsejükben, amik ugyanúgy néznek ki. 490 grammos tömegű eszközökről van szó, 11 hüvelykes kijelzővel, ami 2880x1800 pixeles felbontásra képes, 144 Hz-es képfrissítéssel. Ez LCD panel, tehát nem AMOLED, de ugye a tabletekben az AMOLED nem annyira gyakori, pláne nem 11 hüvelykben, úgyhogy emiatt azért nem kell okvetlenül szégyenkezni a terméknek. Ami szintén ugyanaz, hogy fémházas a termék, 4 hangszórót kapott mind a két kiadás, és mind a kettő az Android 13 és MIUI 14-es rendszer van, valamint a 6-os Wi-Fi-s modem. De amikor belenézünk így a részletekbe, a specifikációk tekintetében, akkor kijönnek a különbségek. Az alapmodell, tehát a sima Pad 6 előlapi kijelző 8 megapixeles, a Pro-nál ez már 20 megapixel, és az alapmodellnek hátul egy 13 megapixeles főkamerája van, a Pro modell pedig egy 50 megapixeles kamerát kapott. Tabletnél ez majdnem, hogy mindegy. Ami nyilván ennél lényegesebb, az a hardware. A Pro modellben van a jobb hardware, az egy Snapdragon 8 Plus Gen 1-es chipset, ez ugye a tavalyi csúcs chipset a Qualcomm-nak, még a sima Pad 6-ban csak, és itt csak ott tegyük nagyon-nagyon idézőjelbe, egy Snapdragon 870 van benne, ez ugye egy olyan felső-középkategóriás chipset a Qualcomm-tól, ami már nem egy nagyon egy friss fejlesztés, de egy kifejezetten jó kiegyensúlyozott, jó sebességű, de nem sokat fogyasztó chipset, úgyhogy abszolút bőven elég egy olyan tabletbe, amit nem akarunk nagyon-nagyon durván meghajtani. Minden hétköznapi feladatra a Snapdragon 870 is bőven elegendő lesz. Akkumulátor kapcsán van a Pad Head-ben egy 8840 mAh-s aksi, a Pro modellben pedig csak 8600 mAh van. Ez egyébként nagyon marginális eltérés, ennél jóval fontosabb, hogy az alapmodell 33 watton tud tölteni, a Pro modell pedig 67 wattos töltést kínál, vagyis kétszer olyan gyorsan fel lehet tölteni az akkumulátorát, mint az alapmodellnél. Mindenképpen az van, hogy a 67 wattos töltés tableteknél ritkaság számba megy, úgyhogy ez abszolút egy pozitívum, hogy a Xiaomi hajlandó volt berakni a Pad 6-osba, és annak is a Pro verziójába. Vannak megint kínai árak. Ezek egyébként elég vonzó árfekvésű dolgoknak tűnnek így első blikre, hát meglátjuk, hogy mire az európai piacon megjelenik bármelyik Pad 6-os, akkor milyen árfekvésbe fog kerülni. Nekünk az a tippünk, hogy elsősorban az alapmodellt fogják majd hozni Európába, mert az tényleg egy olyan jól eltalált középkategóriás tabletnek tűnik, ami bőven elég gyors, bőven elég erős, bőven elég jó a kijelzője is, és mégsem kerül óriási összegbe. Felbukkant Magyarországon egy új Honor telefon, méghozzá a Honor 70 Lite nevű modell. Nem igazán lehet már követni a Honornak a modell számozását, mert ugye Magic 5-ök is vannak, azokból is vannak Lite-ok, meg a Honor 50-60-70 szinte egyszerre vannak piacon, de olyan szempontból mindegy is, hogy van itt most egy teljesen átlagos középkategóriás telefon, ami főleg a szolgáltatói kínálatokban lesz valószínűleg kelendő. Ugye itt egy 5G-s telefonról van szó, amiben a Snapdragon 480 Plus chipset van, hát ez gyakorlatilag a Snapdragon 4 Gen 1 előtti utolsó Qualcomm chipset, amit még a régi számozás szerint neveztek el, szóval nem egy friss darab, de azért nem is annyira nagyon-nagyon régi. 6,5 hüvelykes TFT kijelző van rajta, hát ami ugye az egyik hátránya ennek a telefonnak, hogy csak HD felbontású, vagyis 720x1600 pixelt képes megjeleníteni. Ugye ebben a kategóriában, ebben azért már el szokták várni a felhasználók a Full HD-t, de ugye itt láthatóan az volt a cél, hogy egy minél olcsóbb 5G-s telefon tudjanak összerakni a Honornál. Android 12-vel startol ez a telefon, reméljük, hogy jön majd rá frissítés. A Magic UI 6.1-es rendszer van rajta, aminél szintén tud újabbat mutatni már a Honor, úgyhogy bízunk benne, hogy nem hagyják ezen a szoftveres színvonalon a készüléket. De van benne egy 5000 mAh-s akkumulátor, ami 22,5 wattos töltésre képes. Az 5000 mAh-s akkumulátor pedig nagynak számít, még a középkategóriában is, és hát ugye egy meglehetősen takarékos chipsetet párosítottak hozzá, vagyis nagy valószínűséggel jó üzemidőt fog nyújtani. A hátlapon van egy 50 megapixeles főkamera, illetve két darab 2 megapixeles segédszenzor makróhoz és portrékhoz, és a túloldalon pedig az előlapon egy 8 megapixeles selfie egységet fogunk találni. Na most az érdekes, hogy a Honor 70 Lite az nagyjából ugyanazt a képességet nyújtja így papíron, mint amire a még be nem jelentett Galaxy A24 fog képes lenni, ami ugye az A-szériának az a modellje, ami még éppen hiányzik a kínálatból, mert ugye az A13, A14 és az A34 között nincsen jelenleg készülék a Samsungnak, ez lesz majd az A24-es, és most már elég sokat tudunk erről a telefonról is, MediaTek Helio G99 van benne, és egy 50 megapixeles főkamerát kapott, valamint egy 90 Hz-es Super AMOLED kijelzőt, amivel már is jobbat tud nyújtani, mint amit a Honor kínál, ugyanakkor viszont ebben a telefonban nincsen 5G, mert a MediaTek Helio G99 az egy 4G-s chipset, szóval ez is egy 5000 mAh-s akkumulátorral rendelkező telefon, és valószínűleg sikerült tényleg hardveresen belőni egész ügyesen az A14 és az A34 közé, és hogy még tegyünk egy csavart a történetbe, nemrég megjelent Magyarországon is a Realme 10-es, ami szinte ugyanez a hardware, szinte ugyanez a kijelző, csak nem, hát ugye Samsung UI van rajta, hanem Realme UI, de még a méretek is nagyjából megegyeznek, és ez is körülbelül abban az árszintben mozog, mint amennyiért ugye ezt a már említett Honor 70 Lite-ot el lehet hozni, vagy mint amennyire satszoljuk, hogy a Samsung Galaxy A24 fog kerülni, tehát a középkategóriának ez a teljesen középszerű része, az nagyjából ugyanazt a képességet nyújtja különböző gyártóktól, vannak nüansznyi eltérések kijelzőben, kijelző technológiában, illetve 4G és 5G kapcsán, de az alapfeladatok, meg a hardware, meg a sebesség, meg a képességek tekintetében, meg kamerás szempontból is nagyon ugyanazon a pályán mozognak ezek az eszközök, szóval érdekes lesz, hogy melyik gyártó hogyan próbálja majd az ő termékét kellendővé tenni. Nyilván a Samsungnak van a legkönnyebb dolga, mert a Samsung a legismertebb brand, de a Honornak meg a Realme-nek lehet, hogy egymás ellen kell majd megküzdenie. Ennyi fért bele a műsor első felébe, most jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig folytatjuk az adásunkat a hordozható nagyméretű külső akkumulátorok bemutatójával. Maradjanak velünk!